Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a mai estén, akik megérkeztünk, és az a gyanúm, hogy még vannak egy néhányan, akik útban vannak. Hát addig mi énekelni fogunk. A 370. dicséretünket keressük ki, és ezt a dicséretet énekeljük minden versével. Három verse van a dicséretünknek, egy imádság ez. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket, éppen 370. énekünk a református énekeskönyvben.
Oh.
Kedves testvérek, Isten igéjét ezen a héten az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből olvassuk, és az ő szent lelke segítségével magyarázzuk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből a 23. verssel kezdődő szakaszt olvasom most. Amint elbocsátották őket, elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávid szájával, a Szentlélek által. Miért zúdulnak fel a pogányok? És a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék ígédet, te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Meghallottuk Isten igéjét. Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, és kérjük az ő jelenlétét, segítségét. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, azt a kijelentést, amellyel megajándékoztál bennünket, amely kijelentésben elmondod a valóságot önmagadról, és feltárod az igazságot rólunk emberekről. Dicsőítünk téged minden egyes megértett titokért, mindenért, amit veled kapcsolatosan megérthettünk már életünk folyamán. Köszönjük így a tegnapi estét, ahol újból ragyogtattad előttünk azt, hogy te vagy a teremtő, te vagy az, aki nem csak egyszer teremtettél, hanem aki egyszer újjá is fogsz teremteni mindent. Te vagy az, aki a halálból életre tudsz bennünket hívni. Te vagy az, aki meg tudod nyitni a mi vak tekintetünket, a mi sötét elménket, a mi bezárt szívünket erőd és hatalmad által, és be tudsz ragyogni a mi életünkbe. Megköszönjük, ha ezt megtetted már velünk, és megköszönjük, hogy újból és újból megteszed ezt velünk. Hadd kérjünk téged ezen a mai estén is, ragyogjál föl előttünk, hogy miközben szólsz hozzánk, megismerhessünk téged, mert te, aki a világ világossága vagy, föltárod előttünk azt is, hogy kik vagyunk mi igazán. Így szeretnénk a te szent lelked fényénél, igazságánál, szentségénél látni, megérteni azt, hogy kik is vagyunk mi igazán. Légy nékünk segítségül, áld meg azt, aki szólni fog közöttünk. A te erőddel könyörülje meg rajtunk, akik hallani jöttünk ide a te igédet. Hadd nyíljon meg a mi szívünk, és nyisd meg mindannyiunk szívét az imádságra, a veled való beszélgetésre. Köszönjük, hogy kérhetünk téged, Urunk. Hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, ezen a mai estén Besenyei József lelkipásztor, testvérünk fogja közöttünk Isten igéjét hirdetni, aki a szabad evangéliumi gyülekezetből érkezett többet magával közénk.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket, az Egybegyűlt gyülekezetet. Az ima hét mottója, ahogy a kiosztott lapokon is olvasható, hitből hitbe, imádkozunk, mert hiszünk. Ez a hét első felének a mottója. Imádkozunk, mert hiszünk, hiszünk Istenben, mint Teremtőben. A mai téma az ember a lázadó. Hát benne nem hiszünk, hanem hiszük, hogy Isten igéje igazat mond az emberről, amikor azt jelenti ki róla, hogy Isten ellen lázadunk kezdettől fogva. És majd szerdán azzal zárul ez a rész, imádkozunk, mert hiszünk Jézusban, az elrendelt megváltóban. Tehát a mai témánk az ember, a lázadó. És ezt a témát egy történettel szeretném majd bevezetni, de előtte szeretném kiemelni azt a két igét, ami erről a lázadásról szól ebben a felolvasott igaz szakaszban, a 25. és 26. verseket elolvasnám még egyszer. Te mondottad a mi atyánknak, Dávidnak, a te szolgádnak szavával, a Szentlélek által, miért zúgolódnak a pogányok, és gondolnak hiába valókat a népek. Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek összefogtak az Úr ellen, és az ő Krisztusa ellen. Ez a második Zsoltárból vett idézet, Dávid Zsoltárából. Csak zárójelben jegyezném meg, hogyha valakinek esetleg nem tűnt föl, de szerintem elég kiugró, az ihletettségről. Egy nagyon rövid összefoglalás. Hogyan gondolkodjunk az Isten igényének ihletettségéről? Te mondtad, már mint Isten, a mi atyánknak, Dávidnak, szolgájának szavával, emberi szóval, Isten, és végül a Szentlélek által. Isten szól a Szentlélek által, és ez megnyilvánul egy emberen keresztül, itt konkrétan a második Zsoltárban, Dávidon keresztül. Nehéz talán felfogni az Isten igényének ihletettségét, de ez egy nagyon tömör összefoglalása annak, hogy hogyan is kell gondolkodnunk. Arról, amikor az Isten igényéről úgy gondolkodunk, hogy az Isten szava, amely Isten által jött el hozzánk, de mégis emberek írták le. Szóval a történet, ami kapcsolódik ehhez az egész imádsághoz, az ősgyülekezetnek az imádságához, az úgy hangzik, hogy 1986-ban a Balaton partján hívő fiatalok egy csoportja táborozott. És úgy döntöttek, hogy egy éjszakát imádságban töltenek. Mégpedig úgy, hogy párokat alkottak, egy-egy pár egy-egy órát imádkozott. Aztán következett a másik pár. És így az egész éjszakát átimádkozták. És amikor az utolsó pár is befejezte az imádságot, kihagytam valamit, az ige, ami alapján imádkoztak, ez a felolvasott iga szakasz volt. A hívők imádsága. Tehát ezt imádkozták, és amikor befejeződött az imádság, ahogy az igében is olvastuk, megrendült a föld, ahol voltak. 1986-ban a Balaton partján is. Miért mondtam el ezt? Nem azért, hogy mi is földrengésért imádkozzunk, hiszen ezek a hívő fiatalok sem imádkoztak földrengésért. Sőt, nagyon is meglepődtek, amikor megrendült a föld alattuk is. Ezek a hívő fiatalok azért imádkoztak, hogy legyen bátorságuk az evangéliumot hirdetni. És hogy rajtuk keresztül nagyon sok emberhez eljuthasson a megváltás örömhíre. És nem túlzok, amikor azt mondom, hogy a 80-as évek végén és a 90-es évek elején ezeken a fiatalokon keresztül egyetemista és főiskolai diákok ezreihez jutott el az evangélium. Köztük hozzám is. Én is az ő szolgálatukon keresztül jutottam hitre. Mit kértek? Bátorságot és azt, hogy sokakhoz eljusson az evangélium. És Isten meghallgatta az ő imádságukat, könyörgésüket, és válaszolt az ő imáikra. Amikor ezen a héten együtt vagyunk, és közösen imádkozunk, estéről estőre, mi az, ami mi várunk az imáinktól, Istentől? Kérünk-e mi is tőle ez alapján, az imádság alapján bátorságot az evangélium hirdetésére, elmondására? Imádkozunk-e a környezetünkben lévő emberekért, személy szerint, konkrétan? Akár a személyes környezetünkről van szó, családtagjainkról, akik még nem járnak hitben, akik még elveszettek, akár munkatársainkról, szomszédainkról, vagy talán olyan emberekért, akik megfordulnak a gyülekezetünkben, akár rendszeresen is. Eljönnek Isten tiszteletre, de még nem hívők. Még mindig Isten nélkül élik az életüket. Szóval miért, mit várunk ettől a héttől? Ugye, talán vannak köztünk olyanok, akik évek óta imádkoznak valakiért, vagy valakikért, a megtérésükért. És amikor ez a gondolat van előttünk, a mai téma az ember a lázadó, hát mi jut eszünkbe a lázadó emberről? Talán arról konkrétan, akiért újra és újra imádkozunk, akár évek óta, és még mindig úgymond istentelenül él, Isten nélkül él, Isten ellen lázad. Mi az, amit először talán eszünkbe jut egy ilyen emberről? Az, hogy reménytelen eset. Reménytelen, hogy ő megváltozzon. Hogy Istenhez forduljon. Hogy megforduljon az útján, mint ahogy Saul megfordult. Hisszük-e, hogy Isten ma is tud földrengést adni, nem fizikai értelemben, hanem lelki értelemben. Hogy meg tud rázni embereket, akik erősen állnak abban a meggyőződésben, amiben éppen vannak, az Isten nélkül való életben. Hisszük, hogy Isten ebből ki tud mozdítani embereket. És magas felé tudja őket fordítani. Higgyétek, hogy lehetséges. Az evangéliumok kezdete felidézi keresztelő Jánosnak a szolgálatát. És azt olvassuk, hogy a Jordán vizéhez kiment az egész Jordán környéke, egész Júdea, Jeruzsálem, és akik kimentek, vallást tettek a bűneikről, és megkeresztelkedtek bűneik bocsánatára. Tehát a mai világban talán ez elképzelhetetlen, hogy ilyen lehetséges. Hogy egész Jordán környéke, egész Júdea, Jeruzsálem. És voltak ezek között az emberek között, azt olvassuk, farizeusok, szadduceusok is sokan. Akikről keresztelő János azt mondja, hogy viperák fajzatai. Ki intett meg titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Van-e lehetőség arra, elképzelhető-e, hogy a viperák fajzatai bűnbánatot tartanak, Istenhez fordulnak? Hisszük azt, hogy Isten bűnbánata tud indítani embereket, akik Isten nélkül élnek? Akár istentelenül élnek? Vagy emlékezzetek az Úr Jézusnak a szavaira, amit a papokhoz intézett. A vámszedők és a paráznák megelőznek titeket az Isten országában. Miért? Azért, mert ők hittek keresztelő Jánosnak, és megvallották a bűneiket, és megkeresztelkedtek. Mert bűnbánatra jutottak a vámszedők és a paráznák. Simeon farizeus házánál vendégeskedett egyszer az Úr Jézus, és jól ismert a történet, bement hozzá egy bűnös nő, a lábaihoz borult, az Úr Jézus lábát könnyeivel öntözte, hajával megtörölte, drága olajat kent rá, és azt mondja az Úr Jézus, hogy sok bűne megbocsátatott. Ez a bűnös nő, akiről a farizeus azt mondta, hogy ha tudná az Úr Jézus, hogy ki ez, hát nem engedné meg. hogy a lábainál leborulva ezt tegye. Az Úr Jézus tudta, hogy kiről van szó. És ez a bűnös nő megtért. És higgyétek el, hogy ma is van ilyen. Lehetséges, hogy emberek megfordulnak a bűnös életükben. Odafordulnak Istenhez. Nem tudom, mennyien ismerik közületek a Family magazint, ez egy családmagazin. A legújabb számában egy volt prostituált nő bizonyságtételét lehet olvasni. Aki arról számol be, hogy Isten őt az utcán találta meg. Hívő embereken keresztül, akik bizonyságot tettek neki. Akik aggódtak a prostituált nők sorsán, azokért az emberekért, asszonyokért, nőkért, akik árulva bocsátják önmagukat. Megfordulhatnak ma is emberek. Mélységből jöhetnek ki. Vagy ott van Zákeus, aki fő vámszedő volt, és gazdag. És valószínűleg a vagyonát nem becsületes módon szerezte. És mi történt? Bement hozzá az Úr Jézus. És az az ember azért, mert bement hozzá az Úr Jézus, vagyonának a felét szétosztotta a szegények között, és akit megkárosított, annak négyszer annyit adott vissza. Ez ma nem képzelhető el? Talán azt mondjuk, hogy nem. De ha Zakeusra gondolunk, mi volt, ami megváltoztatta őt? Az, hogy az Úr Jézus bement hozzá. Nem csak a házába, hanem az életébe. Ma lett üdvösség ennek a háznak. Az Úr Jézus tud egyedül változást hozni az életünkbe, és minden elveszett ember életébe. Azok ellen, akik az Isten ellen lázadnak, még ha nem is így fogják fel az életüket, de cselekedeteik erről tanúskodnak. Hogyan gondolkodunk még a lázadó emberről? Ugye az egyik az, hogy hát reménytelen eset. A másik, a lázadók méltók az ítéletre. Aki lázad, az büntetést érdemel. Igen, el fog jönni Isten ítéletének a napja. Keresztelő János azt mondja, hogy kiintett meg titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Az Isten harag ilyen is el fog jönni, és azelől menekülni kell. De az ítélet az nem a mi részünk. Az Isten nem nekünk adta az ítéletet, hanem a fiúnak, az Úr Jézus Krisztusnak. És ő mit tanít a hegyi beszédben? Ne ítélj, hogy te is el ne ítéltess. A mi feladatunk nem az, hogy elítéljük embertársainkat, akik Isten nélkül, istentelenül élnek. Ezek az emberek nem tudják, hogy mit cselekszenek. Tévejgő juhok, akik saját vesztükbe rohannak, és ezt nem tudják. És ki az, aki elmondja nekik, hogy milyen helyzetben vannak? Hanem mi, akiket már megtalált az Úr Jézus Krisztus. Nem csak a lelkészek, hanem mindenki, aki valaha találkozott az Úr Jézus Krisztussal. Legyetek készen mindenkor számot adni a bennetek lévő reménységről. Ez minden keresztény embernek szól. Ne ítéljétek el embertársaitokat. Akár a szomszédod, aki idegesít, vagy a főnöködet, vagy a beosztottodat, a munkatársad, vagy talán családtagodat ne ítéld el, a férjedet, a feleségedet, a gyerekedet, az apádat, az anyádat. Ismerek valakit, akit gyerekkorában az édesapja ilyen téli időben, a hóban nem csak őt, hanem az egész családot késsel kergette a ház körül. Ez egy vidéken történt meg. És amikor ez az ismerősöm hitre jutott, úgy gondolkodott az apjáról, aki ezt megtette, hogy neki is az evangéliumra van szüksége. És nem úgy, hogy bárcsak az Isten ítélete sújtana rá. Pedig akkor ő ott életveszélyben lehetett, mert a részeg apja késsel kergette őket. Ugye sokszor, amikor valami bűnös dolgot látunk, embert látunk, esetleg úgy reagálunk, ahogy Jakab és János, a samáriai falura, akik nem fogadták be az Úr Jézust. És azt kérdezték az Úr Jézustól, hogy hát Illéshez hasonlóan kérjünk-e rájuk tüzet, hogy megemészze őket. Talán mi is azonnal az Isten ítéletét kérnénk azokra az emberekre, akik velünk szemben valami rosszat cselekszenek. De az ítélet az nem a mi feladatunk, az Isten kezében van. És mielőtt másokat elítélnénk, vegyük figyelembe, hogy egykor mi is ugyanilyen bűnös állapotban voltunk. Elveszett állapotban voltunk. Az Efézusi Levél második részének elején Pál apostol úgy tanít bennünket, hogy titeket is megelevenített, akik halottak voltatok, a ti vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolódtunk egykor mi is, minnyájan, a mi testünk kívánságaiban, cselekedve a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is. Azt mondja Pál itt, hogy egykor mi is a világ folyása szerint éltünk. Benne voltunk abba a sodrásba, amit ez a világ diktál. Annak a szellemisége vitt bennünket is egykor, amíg Isten nélkül éltünk. És mi is a bűnös természetünknek a vágyait elégítettük ki. És azt tettük. És halottak voltunk a bűneinkben. És a harag fiai voltunk. Ha elítéljük a még nem hívő embertársainkat, akkor magunkat ítéljük el azzal együtt. Mert mi is ugyanebben a helyzetben voltunk valamikor. És ha ma nem ítél el Isten bennünket, az csak az ő irgalma és a szeretete miatt van. Amivel megkeresett és megtalált és megváltott bennünket. Ugye ezért sem szabad embertársainkat elítélnünk, hanem inkább részvéttel kell rájuk tekintenünk. Mint akik még mindig halottak a bűneikben, és a haragnak fiai. Akik ha nem térnek meg, az Isten haragja vár rájuk, az ítélete. Hogyan gondolkodunk még az elveszett Isten nélküli élő emberről? Ugye reménytelen eset, méltó az ítéletre, és ezzel együtt talán úgy gondolkodunk, nem róluk, hanem magunkról, hogy mi különbek vagyunk. Valahogy elveszik az alázat belőlünk. És azt gondoljuk, hogy mi jobbak vagyunk, és lenézzük azokat, akik még Isten nélkül, istentelen módon élnek. Mi segít ebben a gondolkodásban bennünket? Hogy újra alázatosak legyünk. Ha nem felejtjük el, hogy Isten honnét vett ki bennünket. Jól ismert Pál apostolnak az a mondás, hogy a bűnösök között első vagyok én. Ez a múltra utal vissza. Mert ő tudatlanságból Krisztust és az egyházat üldözte. Ezért mondja magáról, hogy a bűnösök között én vagyok az első. Nem lenézi a bűnös embert, hanem megalázza magát, és az első helyre teszi. Nem a kiválók, hanem a bűnösök között. Honnét hozott ki bennünket Isten? Ha ezt látjuk, akkor alázatban tart bennünket. Ugye említettem, hogy én is azok által, a fiatalok által jutottam hitre, akik a Balatonnál imádkoztak 86-ban. És ő általuk értettem meg, hogy én is bűnös ember vagyok. És leginkább azért, mert még azokat se szerettem úgy, vagy tudtam volna, vagy nem tudom. Nem szerettem mindenképpen úgy a szüleimet, hogy méltók voltak rá, és hogy megérdemelték volna. És hogy egy gyereknek kellene szeretni a szüleiket. Ugye olyan szórakozó helyekre jártam, míg nem voltam hívő, ami a szüleimet, különösen édesanyámat nagyon elszomorította. És mégsem vettem figyelembe, hogy ez szomorúságot okoz neki. Pedig nem emlékszem, hogy a szüleimtől én rosszat kaptam volna. Sőt, az ő élet példájukból, ahogyan engem szerettek, tanultam meg, hogy mi az, hogy szeretni, önfeláldozónak lenni, gondoskodni. És mégsem tudtam hátat fordítani annak, amiben belementem. Pedig a szüleim szerettek engem. De valami még más fogva tartott, és nem engedett el. Ugye honnét jöttünk ki? Ha ezt látjuk, hogy Isten honnét emel ki, akkor az alázatban tart. Jó, tehát hogyan gondolkodhatunk az elveszett emberekről? Reménytelenek, ítéletre méltók, és magunkról, hogy mi aztán különbek vagyunk. Pedig nem. És sajnos tényleg, hogyha valaki nem tér meg, ha nem fordul vissza arról az útról, ami az ítéletre visz, akkor azt olvassuk, hogy akik nem engednek a fiúnak, azokon az Isten haragja marad rajta. Azokat el fog érni az Isten ítélete. Ugye voltak városok, akik látták az Úr Jézusnak a jeleit, a csodáit, és nem tértek meg, és ő azt mondja, hogy jaj neked Becsajda, jaj neked Korazin, jaj neked Kapernaum. Könnyebb dolga lesz az ítélet során Tírusznak, Szidonnak és Sodomának, mint neked. Mert ők megtértek volna, hogyha ezek a csodák ott történtek volna. El fog jönni az ítélet. Ez biztos. De az ítélet az Istenre tartozik. Az nem a mi részünk. A mi részünk, hogy amíg időnk van az Isten ítéleteig, addig imádkozzunk ezekért az elveszett emberekért, akik a környezetünkben élnek, akik még Isten nélkül élnek. És majd ezt fogjuk tenni ezen a mai estén is. Mert hogy az Úr Jézus is könyörgött a kereszten, bocsáss meg nekik, Atyám, nem tudják, mit cselekszenek. Kikért imádkozott így? Azokért a katonákért, akik beleverték a szöget a kezébe, azokért az emberekért, akik ott a kereszten gúnyolták, azokért, akik halálra küldték Herodosért, Pilátusért, amit felolvastunk, akik összegyűltek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Nem tudták, hogy mit cselekszenek. És az Úr Jézus az ő elítélőjéért, gyilkosaiért így imádkozott, bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ha tudták volna, hogy mit tesznek, és ismerték volna, hogy az Isten örök terve teljesedik be Krisztusban, amiről holnap lesz szó, azt írja Pál az 1 Korintus 3.8-ban, nem feszítették volna meg a dicsőség urát. Ha tudták volna az Isten örök tervét, amit Krisztusban készített nekünk, nem feszítették volna meg. Vagy Péter prédikációja, pont a Sánta meggyógyítása után, az Abcsel 3-ban. Az életnek fejedelmét megöltétek. Hangzik el a prédikáció. És hogy folytatódik? De tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképpen a ti fejedelmeitek is. Megöltétek az élet fejedelmét, de tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek. Ti is, meg a fejedelmek is. Nem tudjátok, hogy mit cselekszetek. Ha az Úr Jézus a kereszten bűnbocsánatért könyörög, akkor nekünk is imádkozni kell az elveszett emberekért. És persze egyszer eljön az igazságszolgáltatásnak az ideje, ahogy olvassuk is az igében, eljön az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson, hogy megfizessen minden istentelenségért, amit az istentelenek istentelenül cselekszenek. Akik azt mondják ma, hogy nem akarjuk, hogy uralkodjál rajtunk. De mindaddig az evangélium hirdettetik. A kegyelemnek az ideje. Ugye a János evangélium 3. rész 16. versét mindenki tudja. És hogy folytatódik a 17. verse? Mert az Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy a világ üdvözüljön általa. az ítéletig az üdvösség evangéliumát hirdetjük. A betegnek orvosra van szüksége, a lázadó embernek Krisztusra. Az orvos eljött ebbe a világba, ebbe a beteg világba, a beteg emberekhez. Mindannyian betegek voltunk, vagyunk, Krisztus mindannyiunkhoz eljött. Ezért, ha már mi hitre jutottunk, imádkozzunk azokért, akik még Isten nélkül élnek, akik lázadnak az Isten ellen. Kitartóan, akár ha már évek óta is imádkozunk. Legyünk kitartóak az imádságban, a jó cselekvésében, a bizonyságtételben, hogyha van erre lehetőségünk. Ugye említettem azt a prostituált nőt, akiről az újságcikk írta, hogy megtért. Először, akik hozzámentek az evangéliummal, elküldte. Azt mondta, hogy Istennel együtt elküldtem őket. Aztán gondolkodott, és arra jutott, hogy talán mégis lehet valami abban, amit ők hirdetnek, és neki mondanak. És visszahívta őket. És téli időben a hóba, az utcán térdre borult, hogy tiszta lapot kérjen az Istentől. És ott hagyta azt, hogy utcanő legyen. Nem először tért mi őse meg, nem egyből. Először elutasította az evangéliumot. És talán, ha évek óta imádkozunk valakiért, és mégsem tér meg, úgy gondolkodunk, mint Pál apostol, a Róma 10-ben azt kérdezi, ki hitt, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Mint hogyha hiába való lenne minden. Hirdetjük az evangélium, de Uram, ki hitt a mi beszédünknek? De mégsem mond le az ő test szerinti rokonairól, az izraelitákról, a zsidó népről, szívén viseli sorsukat, és azt mondja, nagy az én szomorúságom, szüntelen való szívemnek fájdalma, mert kívánnám, hogy én magam átok alatt legyek, elszakítva Krisztustól, az én testvéreimért, akik rokonaim test szerint, akik izraeliták. Szüntelen a fájdalmam az én testvéreimért, és inkább én lennék átok alatt, Krisztustól elszakítva, csak hogy ők Krisztusai lehessenek. És úgy imádkozik értük, Istenhez könyörgöm az Izrael üdvösségéért. Nekünk is ezt kell tennünk. Imádkoznunk kell az elveszettekért. És maga Isten is a Róma 10 végén úgy nyilatkozik, hogy egész napon kiterjesztem kezeimet az engedetlenkedő és ellenszegülő nép felé, konkrétan az Izrael zsidó nép felé. Mint a Krisztus keresztjén ott függve kiterjeszteni a kezét az engedetlen nép felé, várva őket vissza. Úgyhogy imádkozzunk az ismerőseinkért, akik talán most Isten ellen elfordultak, lázadnak, hallani se akarnak Istenről. Ők akarják megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz, nekik nem mondja meg az Isten. Ne uralkodjon fölöttük, úgy akarnak élni, ahogy nekik tetszik. Úgyhogy imádkozzunk értük. Amikor imádkozunk közösen, legyen benne dicséret, hogy Isten nem vetette el végleg a bűnös lázadó embert, Krisztusban megoldást adott, visszavárja az engedetlenkedőt, azt, aki ellene lázad. Tartsunk bűnbánatot, ha magunkat különnek tartanánk másoknál, ha elveszett volna belőlünk az anázat, és imádkozzunk konkrétan is esetleg, talán nem név szerint, de akiket ismerünk, akik elvezettek. Hogy Isten könyörüljön rajtuk, az ő szívükbe gyújtson világosságot. A sötétségből vigye át őket a világosságba. Ha olvassuk a sátán hatalmából, az Istenhez hagyj térjenek. Mielőtt imádkoznánk, egy énekkel készüljünk erre az imádságra. Mégpedig a 467. ének első 5 versét énekeljük, amely így kezdődik, mi jó, ha bűntől már szabad. Tehát a 467. ének első 5 versét énekeljük. Most tehát hangosan, egyenként imádkozzunk, jól hallhatóan, hogy közösen tudjunk áment mondani rá, majd én fogom befejezni, és végül az Úrtól tanult imádságot mondjuk el közösen. Úgyhogy imádkozzunk. Szerető mennyeatyánk, háladással köszönjük meg irántunk való irgalmadat, szeretetedet, amit egyszülött fiad által, és ő benne mutattál meg mindannyiunk iránt, akit elküldtél engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy részünk lehetett, és lehet újra és újra a te bocsánatodban, hiszen Jakab apostollal valljuk, hogy még most is, hogy megváltottál bennünket, és újjáteremtettél, és sokszor és sokféleképpen vétkezünk. Bocsáss meg nékünk, mennyei atyánk, és hálát adunk néked, hogy van pártfogunk az atyánál, az Úr Jézus Krisztus, aki engesztelő áldozat a mi bűneinkért, hogy újra és újra odajárulhatunk a kegyelem királyi székéhez. Kérlek, hogy segíts bennünket, hogy alázatosak legyünk, hogy ne elítéljük azokat, akik még nem a tiéd, hanem inkább kitartóak legyünk az imádságban, az irántuk való jó cselekedetben, a bizonyságtételben. Kérünk, adj erőt nekünk, ahogy megadtad az első keresztény közösségnek is, akik ezért könyörögtek. Kérünk, hogy hallgass meg az imáinkat, amit elveszett ismerőseinkért, rokonainkért mondunk. Én is kérlek az én rokonaimért, akik még nem a tiéd, unokatestvéreimért, akik még ennek a világnak akarata szerint élnek. Kérlek, hogy forduljanak te feléd. És segíts, hogy mindannyiunk szívünkön tudjuk viselni elveszett ismerőseinket, hogy hozzád könyörögjük őket, hogy megnyíljon a szívük, hogy a te világosságot be tudjon az ő szívükbe is ragyogni. Kérünk, hogy gyújts világosságot a sötétségben, hogy a teremtésnél is a te szabadra világosság lett, legyen ott a szabadban az emberi szívekben is világosság. Köszönjük az ima közösséget, hogy itt vagy velünk, a te áldásod nyugodjék meg mindannyiunkon, őrizd meg bennünket ennek a világnak a gonoszságától, és tarts meg bennünket a te örök országodra. Amen. Az Úrtól tanult imádsággal zárjuk be ima alkalmunkat. Mi, atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Testvérek, akkor ének szóval zárjuk együttlétünket. 462-es dicséretünket énekeljük minden versével. A 462-es dicséretünket csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Így kezdődik az első vers.
Még boldogabb.
Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.